a mi betegségeinket ő viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Bűneink miatt törték össze, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fennállva énekeljük nagyszombati istentiszteletünk kezdetén a 183. dicséretünket, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, add ránk békességet. Amen, amen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, a Krisztus által a nagy hét sötétségében engeded meglátnunk, hogy mi nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Beleborzong a szívünk, hogy mennyi gonoszságra képes az ember. A nagy hét minden története, de a körülöttünk lévő világ is erről beszél. Beleremeg a szívünk, hogy amit te szenvedsz, Jézus, mi okoztuk. Testedben és lelkedben hordoztad el ezt a szenvedést, hogy megmutasd nekünk, hogy a leggyalázatosabb bűnt is a tieid javára tudod fordítani. Ezért fölemeled a mi tekintetünket most is, hogy minden nyomorúsággal, ellenséges indulattal bátran nézzünk szembe, mert nagy péntek óta szabad tudnunk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn, a szeretet nagyobb erő, mint a gyűlölet, és a kereszt hatalmasabb minden fegyvernél. Ebbe a felfoghatatlan titokba szeretnénk ma este is bepillantani. Tudjuk, hogy fölfogni, megérteni nem tudjuk, magyarázni nem is próbáljuk, de a szívünket kitárjuk előtte. Hisszük, hogy a keresztről szóló beszéd a te hatalmad és erőd, Istenünk, amelyik át tud formálni bennünket, és egyedül ez a hatalom tud igazán átformálni. Kérünk, hogy ha közönyös vagy hideg lenne a lelkünk, te emeld föl, ha elestünk, te emelj föl. Hisszük, hogy ez a beszéd tehet bizonyossá szeretetedről, bűnbocsánatodról, és ez az evangélium lehet egyetlen vigasztalásunk életünkben és halálunkban. Szent lelked által ezt az erőt és hatalmat ad nekünk, hogy amíg igédet hirdetjük és hallgatjuk, valóban érezzük és lássuk meg, hogy közel vagy hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 466. dicséretünket énekeljük. 466. dicséretünknek valamennyi versét, mind végig az áldásig, majd ülve maradunk. Rád tekint, Istenem, a Golgotha.
lelkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, mozgóságod, meghaltál érettem, a szívem s életem, te érted ékhessen forró lánggal. Ha elfog utamon félelem s fájdalom, fogd kezemet, derítsd fel éjemet, szárítsd fel könnyemet, tévejgésben ne hagyj én lelkemet. Éltem a fogy, és a halál a fogy, jön már fel. Kétségtől engemet, nálad hogy üdvömet meglássam én.
Isten igét hallgassuk meg úgy, amint a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti napi újszövetségi igénk egy verséből szól hozzánk, egyrészről a Korintusi Levél, első Korintusi Levél 15. fejezetének a 19. verséből, Pál apostol korintusbeliekhez írott levele, első levele 15. részének 19. verséből, majd a János írása szerinti evangélium 5. részének a 24. verseiből, a két helyről így szól hozzánk Isten igéje. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És a János evangéliumából, bizony-bizony mondom néktek, mondja Jézus, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Kedves testvérek, a nagy heti ünnepkör sokkal inkább, mint a többi ünnepünk, nagy átmenetekről szól. Kezdődik ez mindjárt a virág vasárnapi történettel, a hozsánnás bevonulással, amelyik néhány nap alatt átmegy az emberi történelemnek egyik legsötétebb történetébe, szomorú történetébe, Jézus Krisztusnak az igazságtalan és kegyetlen kivégzésébe. Aztán ott van nagypéntek és a nagy szombat, mi már tudjuk, hogy ez is egy átmeneti idő. A húsvét hajnalára tekintünk már, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a nagyheti történet és az átmeneteknek a sora egy kicsit példázza tulajdonképpen a mi világunknak, meg az életünknek a mozgásrendjét is. Mert minden átmeneti ezen a világon. És éppen ezért, ahogy a történészek szokták mondani, mindent a folyamatában kell látnunk. Semmi sem a végállomás, valamit mindig folytatunk, valami mindig átmenet, és éppen ezért a kiragadott pillanatok mindig félrevezetőek is, a mozgás irányokat kell látnunk, tulajdonképpen a saját életünket is csak így volna szabad látnunk. Győzelmek és vereségek, bukások és kiemelkedő pillanatok, és mindegyik csak átmenet, de tulajdonképpen az élet korok is ilyenek. A gyermekkorról is tudjuk, hogy ez csak átmeneti, az ifjúkor is, a felnőtt kor maga is, és aztán mi hívő emberek tudjuk, hogy az öregkor is az. Nem a végállomás felé megyünk, átmenet, a legnagyobb átmenet minnyájunk előtt van még. És tulajdonképpen néha jól szokták mondani, hogy átmeneti korban élünk, mert hát melyik korszak nem volt az? Minden elmúlt, mindenen egyszer átléptünk. Tulajdonképpen ezt a nagy bibliai igazságot példázza mind az életünk, mind a történelem, hogy nincsen itt nékünk maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Tranzitforgalom az élet, ahogy szokták mondani a repülőtereken, amikor az egyik gépről átszállnak a másikra, átmenet az egyik helyről a másikra. Parókia, mondjuk a mi nyelvünkön a lelkész lakásra, ez a görög nyelvben az ideiglenes szállást szokta jelenteni, jelezve azt, hogy tulajdonképpen amíg a szolgálati időnk tart, addig lakunk ott. Hát ilyen parókia, minnyájunknak az élete, az otthona, átmeneti idő. Most onnan indultunk el, hogy a nagy átmenet az előttünk van húsvétkor és nagypénteken. Még a mi református gyakorlatunkban is kifejeződik ez, pedig nekünk nem nagy örökségünk az, hogy liturgikus egyház lennénk, de nagy héten itt is évről évre feketével borítjuk le az úrasztalát és a szószéket. Sötét terítő kerül a templomokba mindenütt az úrasztalára, hogy húsvétkor majd fölváltsa a fehér. És ez tulajdonképpen szimbolizálja azt a nagy átmenetet, ami a két ünnep között van, de ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Ha egy hasonlattal akarnám szemléltetni, azt mondanám, hogy ezt egy hídhoz lehetne hasonlítani. Ugye a híd a legnagyobb átmenet, a szakadék fölött, vagy egy hömpölygő folyó fölött. Két pillére van, két realitásba kell, hogy gyökerezzen minden híd. Az egyik oldalon, az innenső oldalon a földi pillér, a földi életnek a realitásai valósága talaján áll, amiben ismerjük, hogy ebben bűn van, szomorúság van, csalódás van, temetés van az egyik oldalon, a másik oldalon viszont ott van az Isten világa, a másik pillér, az Isten eljövendő világa, a húsvét, a föltámadás, és a híd alatt, ahogy mondtam, mint egy áthidalhatatlan szakadék alatt van egy hatalmas folyam, és ott hömpölyög a halálnak, a pusztulásnak, a pokolnak, az emberi életnek sok áthidalhatatlan akadálya, mindennek a vége. Azok, akiknek Pál apostol írta ezt a levelet a korintusi levélben, ahonnan a mai igénk egy kicsit már a húsvét felé tekintve elővételezi a feltámadást, azok nem tudjuk pontosan, hogy mit hittek, de egészen bizonyosan valamit rosszul hittek a túlvilági élettel kapcsolatban. Az egyik föltételezés szerint talán azt gondolták, hogy nem is lesz föltámadás, hanem közvetlen a halálunk után feltámadunk. Vagy még rosszabb esetben azt gondolták, hogy amikor mi Krisztust megismertük és megkeresztelkedtünk, akkor már valami új dolog kezdődött el, már tulajdonképpen meg is történt a feltámadás a régi életünknek a levetkőzésével, és már egy titokzatos lelki életformában éljük tovább az életünket. Akármit is gondoltak valójában, a hitük és a reménységük ide kötődött ez a földi élethez. Pál így mondja, hogy csak ebben az életben reménykedtek a Krisztusban, csak ennek az életnek a keretei között gondolták el. így van ezzel ma is a legtöbb ember. Csak ennek az életnek a realitásaival számol. De hát milyen szerencsétlen és milyen nyomorult az a hívő ember, aki mondjuk úgy menekül egy nehéz helyzetben, hogy át kellene kelni a folyón, át kellene kelni a szakadékon, és tudja, hogy ott van a híd, a sötétben valahol ott van egy följárat a hídra, de nem megy föl. Pedig tud arról, hogy át lehet jutni a túlsó partra. Azt mondja Pál apostol, hogy aki így él és így gondolkodik, az minden embernél nyomorultabb. Mert nyomorult az az ember is, aki nem tud róla, de aki tud róla és mégsem veszi elég komolyan, annak nincs mentsége. Pál apostol egyetlen kicsi szócskával jellemzi ezt a keresztény csoportot, ők a csak emberei. Csak ebben az életben reménykedni. A hit azonban tud egy másik realitásról is, és hadd mondjam azt, hogy ez a nem csaknak a világa. Jó lenne, ha ezt a két kicsi szócskát, nem nehéz két szó elvinnénk ennek a nagy hétnek a végéről. Hogy a csak emberei akarunk-e maradni, vagy a nem csaknak a lehetőségeit is meglátjuk. Én hiszem, hogy ebben a másik szóban, a nem csakban, benne van az evangélium örömhíre. Mert a hit nem annyit jelent, ahogy hallottuk Jézus szavaiból a János evangéliumában, hogy elhiszek valamit. Hanem Jézus azt mondja, hogy ez egy átmenetel az egyik helyről a másikra. Ez egy valóságos átmenetel az halál oldaláról az élet oldalára. A bűnöknek, az emberi lehetőségeknek a kicsi világából átmenetel az Isten világába. És figyeljük meg, hogy Jézus, akit a zsidókhoz írt levél a hit elkezdőjének és a bevégzőjének nevez, ő maga is hogyan gyakorolta ezt. Gondoljunk a megkísértés történetére, amikor 40 napig böjtölt és végre megéhezett. A test követelte a magáét. Vegyük ezt nagyon komolyan. Kopogott a szeme az éhségtől. Elgyöngült. És a sátán kihasználva ezt a pillanatot, azt mondta, hogy hát itt van a csaknak a világa. Te Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Jézus átment az atyának az oldalára, és azt mondta, hogy az atya tud minket táplálni igéjével, mind azzal, ami az ő szájából származik, és ez valóságos táplálék. Az pont olyan fontos, vagy még fontosabb, mint a mindennapi kenyér. Figyeljük csak meg, Jézus nem azt mondta, hogy nem fontos a kenyér. Nem azt mondta, hogy nem számít az, hogy éhezünk, hogy magunk mögött lehet hagyni a kenyér gondokat, nem ezt mondta. Nem azt mondta, hogy nem csak. A baj mindig ott van, amikor az ember leragad a csaknál. Jézus átlépett a nem csak világába. Mert akinek megszorul az élete ennél a csaknál, annak beszűkül az élete. Beszűkülnek a lehetőségei, egyre szűkebb lesz. Egyre inkább olyan lesz, mint az űzött vad, amelyiket neki hajtanak egy kerítésnek. Pomázi lelkészi szolgálatomnak egyik nem túlságosan örömteli emléke, az emlék, amit Csobánkáról őrzök, boldog emlékű gondnokunk, Takács László egyszer kapott egy pici szopós őzikét, amit tulajdonképpen ő nevelt föl, és lett belőle egy szép nagy állat. Együtt nőttek föl ott a kutyákkal, nem is bántották egymást az állatok, de egyszer úgy látszik, hogy valami játékból mégis a kutyákban föltámadta az űző ösztön, és elkezdték zavarni ezt a az állatot, és beszorult a fák közé. És tulajdonképpen ott pusztult el, mert mindig előre akart menekülni. Ha az ember egy kicsit emberi ésszel gondolkodik, akkor azt mondja, hogy ha egy picit hátrált volna, ha egy kicsit tudta volna azt, hogy hátrálva lehet megmenekülni, és nem csak mindig előre, akkor megmenekülhetett volna, de a legtöbb állat a hurokban így pusztul el. Ha egy picit visszahúzná a nyakát a nyúl, akkor meg tudna menekülni, kitágulna a drót. Ezért mondja Jézus, testvéreim, hogy aki hisz, az föllép arra a hídra, amelyik a csak mellett egy másik perspektívát is megnyit, észrevesz egy nem csakot, észrevesz egy másik lehetőséget, amelyik az életbe visz tulajdonképpen. Olyan világosan mutatja ezt a tanítványok élete nagy pénteken és nagy héten. Ezt a beszűkülést. Csak ennyi volt. Pedig mi azt reméltük, mondják az Emmausi tanítványok. Hogy lehet, hogy itt végződött a mester élete? Lehetséges, hogy mindaz, amit ő mondott, az csak egy hitetés volt, az egy ámítás volt? Aztán húsvét hajnalán, az üres sírnál kezdik megérteni. Megvetik a lábukat a hídnak a másik végén. Nem csak ennyi a Jézus ügye. Isten nem csak ennyit adott, amennyi Jézus földi életébe belefért abba a 33 esztendőbe. És kezdik majd folyamatában megérteni az üdv történetet is. Gondoljunk megint csak az Emmausi történetre. Mózestől kezdve a prófétákon át Jézus kezdi magyarázni az ő szenvedés történetét. Mózesnél kezdi. Mert az egész Biblia nem szól másról, mint erről a nem csakról. Hogy amikor Izrael népe úgy gondolja, hogy most már itt vége van mindennek. Mert jött a fogság, fölégették a templomot, elűzték a népet. Hát lehet ennél mélyebbre kerülni. És akkor jönnek a próféták, és azt mondják, hogy nem csak itt van a vég. Nem csak ítélet van, hanem kegyelem is van. És Ezékiel próféta látja a csontokat a völgyben, és hallja a lélekről szóló proféciát, hogy meg fognak elevenedni ezek a csontok. Temető felett járunk, de van mégis élet. Úgy látom, testvéreim, hogy Pál apostolnak ez a mondata, hogy nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, nem azt jelenti, hogy tagadjuk a feltámadás tényét, hiszen szó szerint talán nem is volt olyan Korintusban, aki ezt tagadta volna. Inkább azt jelenti, hogy úgy hinni, hogy nem hiszünk igazán. Úgy reménykedni, hogy nem számolunk azért igazán az Isten erejével. Mert nagyon emberi, nagyon korlátozott a reménységünk. Csak az emberi lehetőségekkel számolunk. Valami olyasmi ez, hogy mondjuk ugyan a sírnál fönnhangon a hiszek egyet, de ugyanakkor mégsem hisszük igazán, hogy nem itt van az élet vége, és nincs már szívem félelmére nézni sírom fenekére. Vagy énekeljük itt a templomban a Zsoltárt, amikor kilépünk, akkor épp úgy a csaknak a világában vagyunk. Épp úgy beleszorulunk a saját életünknek a szűk lehetőségeibe, mint akiknek nincsen reménységünk. Mert Jézus szerint mit is jelent a hit? Fölmenni a hídra. Átlépni egy másik valóságba. Az ő valóságába. Fölébe megyek a szakadéknak. És ezzel átmentem a halálból az életbe, a csak szorításából kilépek a nem csaknak a lehetőségeibe. Hadd mondjak erre, testvéreim, három gyakorlati példát, hogy mit is jelent ez igazán. Egy régi, kedves ismerősünkkel beszélgettünk nem régen, Sok nagyon súlyos terhet dobott rá az élet. Sokakat elvesztett a gyermekét is, és azt mondta, hogy már sehol sem lennék, már régen megőrültem volna, ha minden nap nem mehettem volna a terheimmel Krisztushoz. És eszembe juttatott egy másik történetet. Amerikában egy lelkipásztor hívott meg az otthonába, egy szép nagy otthonba, egyedül élt. És amikor érdeklődtem a családjáról, azt mondta, hogy kicsit könnybe lábadt a szeme, hogy néhány évvel ezelőtt ő vezetett az autóban, teljesen vétlenek voltak, egy hátulról jövő nagy teherautó összeütközött velük, és a felesége és a három szép gyermeke ott haltak meg. Őt úgy szedték össze, és szinte csontról csontra rakták össze a kórházba, és ő maradt meg egyedül. Hát borzasztó volt. És akkor elmondta nekem, hogy volt a házuk mellett egy kicsi ház, ahova ő el szokott vonulni, készülni, amikor már nagy volt a zsivaj otthon, és akkor egy kis csöndre vágyott, ebbe a kis házba ment. Amikor hazakerült, és ott volt egy szál maga, teljesen magányosan, teljesen reménytelenül letörve és összetörve, akkor azt mondja, kirámoltam mindent ebből a kicsi házból, és igaz, hogy én református vagyok, de mégis itt egy kis kápolnát rendeztem be, semmi nincs ott, és akkor kinyitotta az ajtót nekem, benéztem, egy ima zsámoly volt ott, és egy kereszt, meg egy nyitott Biblia. Azt mondja, tudod, minden reggel, amikor fölébredek, az első dolgom még reggelizés előtt, hogy átjövök ide. Átjövök ide. Ez nekem nagyon fontos, hogy átjöjjek. És Jézus jelenlétét megérezzem, és komolyan vegyem azt, amit ő mond, hogy menj be a te belső szobádba, mert a te atyád ott van. És azt mondja, valóban érzem, hogy az atya ott van, és ott van az ő jobb keze felől Jézus Krisztus, és tudom, hogy az ő másik keze felől pedig ott vannak az én szeretteim is. És innentől kezdve mindenre lesz erőm aznap, és így fejeződik be az este is. És ahogy ezt a két történetet összeraktam, rögtön megértettem Jézusnak azt a mondását, amit mindnyájan ismerünk. Egyszer azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok. Az első szót értettem meg igazán, mert mi ezt nem szoktuk nagyon komolyan venni. Mit jelent ez, hogy jöjjetek én hozzám? Azt jelenti, hogy hagyd ott azt a helyzetet, azt a pillanatot, amikor magadban küszködsz, amikor már olyan fáradt vagy, hogy nem figyelsz semmire. Azt mondja Jézus, gyere át! Ha nem jössz át, akkor agyon nyomnak a gondok. Akkor úgy jársz, mint aki a híd alatt pusztul el, és nem menekül meg. És majd ott megérted, vedd magadra az én igámat. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És aki átmegy, most nem a hely a lényeges igazán, hanem az átmenet a lényeges, az tulajdonképpen megtapasztalja, hogy a halál erők mellett az élet erők is elkezdenek működni az életünkben. Nekem kedves Zsoltárom, sokszor prédikáltam is róla, a 73. Zsoltár. Azért olyan kedves, mert ez egy nagyon őszinte vallomás arról, hogy egy 3000 évvel ezelőtti hívő ember szétnézett a világban, és azt látta, hogy hát bizony a gazembereknek minden sikerül. Akik fütyülnek a hitre, erkölcsre, vallásra, azok gondtalanul élnek, mindent megúsznak, halálukig nincsenek kínjaik, így mondja, én pedig itt küszködök, a mindennapi kenyérér, a megélhetésér, sok mindennel, sok bajjal, nyomorúsággal, és már-már olyanná lettem, mint a kidőlő kerítés. És akkor itt van egy fordulat a Zsoltárban, mert minden Zsoltárban van általában egy ilyen nagy fordulat. Azt mondja, bementem az Isten szent helyére. Ez a templom volt. Bement a templomba. És abban a pillanatban megérezte az Isten közelségét. Itt van ez a szép ige, hogy Isten közelsége, oly igen jó nékem. Megérezte, hogy van egy olyan hely, ahol nagyon jó lenni. Nem volt idegen ez a világ. Aztán megértettem ezeknek a sorsát, és hogy jött ki. Úgyhogy azt mondta, nem cserélnék egyikkel se. Hát nekem, tudom, kicsodám van az egekben. Nekem kősziklám van, és ha elfogyatkozik is testem és szívem, a szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mindörökké. Hát aki ezt átéli, az kivel cserélne ezen a világon? Mert rögtön megértettem, hogy nagyon sikamlós a többieknek az élete. Nem cserélnék egyikkel se. Mi történt? Gonoszok maradtak, a világ nem lett igazságosabb, de ő túllátott ennek az életnek a keretein, nem csak ebben az életben kezdett reménykedni, hanem fölébe emelkedett a szakadéknak. A másik példa, ami eszembe jutott, szintén az egyik legnehezebb átkelés az életünkben, ez pedig a megbocsátásnak a világa. A megbántott ember, a megsebzett ember bizony nagyon sokszor átéli, hogy ezek a sebek úgy, ahogy a földi sebeink is elfertőződnek, nagyon komolyá is válhatnak. Bizony kellene velük valamit csinálnunk. Az éppen 100 esztendeje született drága emlékű Gyökösi Endre, aki prédikált itt ezen a szószéken is az én időmben, és talán emlékeznek rá sokan, ő szokta mindig mondani, hogy ami magyar nyelvünkben a gyűlölet szó a legjobban kifejezi, hogy miről van szó, mert azt mondja, hogy ez gyűl és öl. Hát persze ez csak egy ilyen furcsa etimológia, de igaz. Gyűl, a méreg, a szervezetünkben, a lelkünkben, és nem azt öli meg, akit mi szeretnénk, hanem minket. A mi egészségünket, a mi életünket teszi tönkre, gyűl és öl. És Jézus tudja, hogy ezt nem lehet megoldani emberi erőkkel. Mert tudjuk, hogy igazságtalan volt, mert tudjuk, hogy méltánytalan volt. Ezért tanít úgy imádkozni bennünket, hogy áthív minket az Isten oldalára. A mi atyánkban ugye azt mondja, hogy először éld át azt, hogy te is az Isten bocsánatából élsz, mert napról napra szaporítod a bűnt. Mi így mondanánk már, hogy a kereszt alá hív bennünket Jézus. Mert csak ott lehet egy lélegzetvételre kimondani, hogy Atyám, bocsáss meg úgy, ahogy én is. Ahogy én is elengedek. És ez már méregtelenítés. Mert ugye, a mi magyar nyelvünkben van egy ilyen közmondás, hogy ez a méreg. És ez tényleg így van. Nem régen adták át a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat egy kiváló magyar orvosnak, Tahi Ádám kardiológusnak. Elolvastam a vele készült interjút, és megragadott ez a nagy hírű és nagyon mélyhitű orvos, aki azt mondta, hogy higgyük el, hogy a hívő emberek tovább élnek. Miért? Azért, mert ők tudnak a megbocsátásról. Azért, mert ők tudnak átmenni az egyik helyről a másikra, ahol már nincs tovább. Ők tudnak átlépni. Hova? A halálból az életbe. Jézus így mondja. Sőt, az ellenünk vétkezők esetében még nagyobb győzelmek is születnek. Valakivel beszélgettem múltkorában, akinek nagyon sok baja volt, sok-sok ellensége gátolta, gáncsolta, és félig meddig tréfásan azt mondta nekem, tudod, van egy hosszú lista, ahol ott van minden ellenségemnek a neve. És már csak egy van, akinek még nem segítettem. A többinek mindnek tudtam segíteni. Mert olyan helyzetbe került, hogy jött, vagy nem is jött hozzám, de oda mentem hozzá, egyenként kipipálta, mindegyiken segített. Hát nem ez a nagy győzelem? Nem ez a legcsodálatosabb győzelem? Nem hordozott sérelmeket, nem hordozott gyűlöletet, már mindenkin segített. Kilépett a maga kicsi világából Krisztus felé. De végül, testvéreim, harmadszor Pál apostol egyre magasabbra jut, és innen egy egészen széles panoráma tárul fel előtte, hiszen a Korintusi Levél 15. fejezetét olvassuk most, és már egészen a húsvéti perspektívát nyitja meg, amikor azt mondja, hogy ez csak a szerény kezdet, hogy Jézus föltámadt. Olyan, mint mikor a templomba elvitték a kicsi árpa kévét, a zsengét. Ez volt a jele annak, hogy lesz majd aratás. Átmeneti idő ez a történelem. A végén ott van, hogy még Krisztus is átadja az uralmat az atyának. Még a Krisztus uralma is átmeneti. Ez persze, jól értsük, ez a történelmi uralkodás. Minden ellenségeit a lába alá fogja vetni, mint utolsó ellenség, a halál fog eltöröltetni, és mikor mindez megtörténik, akkor Krisztus is átadja az uralmat az atyának, és Isten lesz minden mindenekben. Akkor ér célba ez az egész nagy történelem, akkor látjuk meg majd mindennek az értelmét, és mindent a maga folyamatában látunk. Pál apostol ezért lát túl ezen a világon. És az átmenet sok mindent viszonylagossá tesz, mert a jövő utazásban tanuljuk meg igazán a reménységet, testvéreim. Valaki azt mondta, hogy a remény nem velünk születik. Azt tanulnunk kell. Csalódásokon, fölülemelkedéseken tanuljuk meg a reménységet. Tanuljuk meg azt, hogy át lehet menni az életünknek egy másik perspektívája. Ezért olyan csodálatos, hogy a Bibliának az utolsó könyve, a Jelenések könyve valami olyan, mint hogyha, hadd használjam ezt a hasonlatot, egy izgalmas futballmeccsnek a kezdetén valaki elárulná a végeredményt. Ugye ezt mindig nagyon szeretnék, különösen a szerencse játékosok tudni, de mi valami ilyesmit kaptunk. És amikor arra gondolok, hogy az emberek többsége mit nem adna azért, hogy megtudja a jövőt, hogy mi lesz egy hónap múlva, két hónap múlva, ez rendkívül izgalmas, ezért járnak jósokhoz, ezért olvassák a horoszkópot és mindent. Mi lesz egy év múlva? Hát ennél sokkal többet mond a Szentírás, azt mondja, hogy mi lesz a végén. Na mit érek én azzal, hogyha tudom, hogy mi történik egy hónap múlva, az is csak egy átmeneti dolog, ha nem tudom, hogy hova megyek. Isten elárulja a dolgoknak a legvégét. A húsvét elárulja azt, hogy nem a halálé az utolsó szó. A húsvét elárulja, hogy nem a csaknál van az utolsó és végállomás, hanem a nem csaknál. Mert nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a küzdelem még folyik. A mérkőzés még nem fejeződött be, de azzal a bizonyossággal harcolunk, hogy halál, hol a te fullánkod, hol pokol, hol a te diadalod. Már nincs diadal, már megveretett örökre. Nincs vesztenivalónk, mert hiszünk és reménykedünk, és ezért tudjuk, hogy a mi munkánk, a mi prédikálásunk és a ti hitetek nem hiába való az Úrban. Ebben a bizonyosságban áldjon meg bennünket Isten. Amen. Úrunk Istenünk, milyen nagy dolog az, hogy még folyik a küzdelem a világban és bennünk, kívül harc, bennünk félelem, de te már kihirdetted nekünk a végeredményt. Még tombol a bűn és uralkodik a halál, és te azt mondod nekünk, hogy teljes a diadal a halál fölött. Ezért hívsz magadhoz most is, és hívtál egész héten, és mondtad, hogy jöjjetek én hozzám. Hogy ne jönnénk hozzád, Urunk, a terheinkkel? Mert az innenső parton nincs megoldás. Megyünk át hozzád minden terhünkkel, fáradtságunkkal, mert kihez is mehetnénk nagyobb bizalommal, mint ahhoz, aki maga is leroskadt a kereszt alatt. És valaki kellett, hogy segítse föl egészen a Golgotáig. Hozzuk a sebeket, a bántást. Nem mondjuk, hogy nem fáj, de elszégyeljük magunkat a te közeledbe, Urunk, aki mindezt ártatlanul és szentül szenvedted el, értünk ennek a sokszorosát. És amikor nálad vagyunk, az atyai házban vagyunk, akkor az Isten közelsége olyan jó nekünk, nem is kívánkozunk máshova. Nem is értjük ezt a nagy átmenetet a nagy nyomorúságból a fehér ruhákba. De tudjuk, hogy hinni nem kevesebbet jelent, mint tudni, hogy mindez igaz, hogy mi a tieid vagyunk, és egyszer majd az utolsó nagy átmenetnél is hozzád érkezünk, a halálból az életbe. Erősítsd meg bennünk ezt a hitet, és adj mindnyájunknak egyénileg, családunkban, gyülekezetünkben boldog feltámadás ünnepet, a te asztalodnál igazi közösséget veled és egymással. Dicsőítünk téged, áldunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked az ősi imádsággal, és kérünk is téged, hogy maradjon velünk a te kegyelmed, szereteted, szent lelked. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket.
Májta is köszönjük professzor úr szolgálatát, és köszönjük, hogy a homályát vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy itt jelentek egy új hír, ami egyrészt megnöveli a forgalmat, és pedig segíti a közlekedésünket, ráadásul és sokszor egy irányba is megyünk, egy irányba tartunk. Olyan jó, ahogyan hallottam, hogy a két pillér között van azért a mai nap, nagy szombat. Amikor megyünk ezen a hídon, és lenézünk, látjuk a halált, néha az embernek van kísértése, hogy magával ragadja, máskor pedig van arra belső feszültség, hogy visszaforduljon, de Isten mégis elküldi, hadd mondjam egy másik képpel, a rémkalauzt, aki átvezet bennünket innen, oda. Köszönjük! Isten áldja meg életét, munkáját, és mi magunk is áldott húsvétot kívánunk professzor úrnak, kedves családban. Alkalmainkat hirdetem, holnap húsvét ünnepének első napján, 9 órakor lesz csodálatán, mindent Isten tiszteletben, úrvacsorai közösséggel, kérjük el, hogy a kormányon felfogóban szeretettel hívjuk és választunk neki. Viszont a zsidányét is közöttünk, de már nem egyébként a fogásokat.
Köszönjük szépen a mindig szíves fogadtatást. Áldás vétele előtt a 227. dicséretünket, annak mind a 8 versszakát énekeljük. 227. dicséretünk, ami szívünk, csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik híveidnek, drága, fényes aranya. Kedvességes reménye, benned hívőknek öröme, boldogsága, szépsége. Jövel, jövel, hozzánk kérünk, minden mert csak te vagy Krisztusunk, és kedves Jézusunk. Reád bízzunk mi magunkat, itt az árnyék világban. Szerelmedből könyörülj fiaidon, légy vezérünk, oltalmazunk. Kegyes mesterünk, tanítunk, édes atyánk Krisztusunk, gondviselő Jézusunk, erősítsd bennünk hitünket,
közét, vesd tengerbe bűneinket, kerüljük pokol tüzét, így mi halálunk óráján. Életünknek végső táján, Krisztusunk, vedd kezedbe Jézusunk, nincsen nékünk itt a földön, maradandó városunk, hanem repeső elmével jövendőt óhajtozunk. Ott sok ezer angyalokkal téged áldunk szent atyáddal. Méltó vagy, ó Krisztusunk, erre édes Jézusunk. Hozzád hajtjuk csak fejünket, ó mi édes megváltunk. Koporsóba ha beszállunk, ott is lész gyámolító, benned édesen alszunk. Eljöveteledig nyugszunk, és örökké Krisztusunk, vélet élünk Jézusunk. Szörgetőknek megnyitott ég, kegyelemnek ajtaja, megígérte az Úr Jézus. Jézus és nekészség, már mi lőlünk el, ne térjél, idd vezíts, ó Krisztusunk, mi kegyelmes Jézusunk.
Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen tisztességet, hatalmat és erőt, az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.